Sonkodi Rita, az imént nem számoltuk össze, mert azt mondta tanárnő, hogy a számok azok nem az erősségei, tehát egész pontosan nem tudunk leltárt készíteni, hogy melyik oltárképét, melyik templom képét, illetve, mint említette, számos tisztelendő úr házi oltárát is elkészítette. Nem tudunk pontos leltárt készíteni, de meglepően hosszú ez a sor, még ha csak így éppen érintőlegesen is mondjuk. Mielőtt elmondja, leginkább furdaló kérdés számomra, miképpen történik egy ilyen vállalkozás elkezdése. Ez kicsit olyan lehet, gondolom én, mint alámerülni, és akkor, amíg nincs kész, addig egymást fogva tarthatják a művész, az alkotó és a mű.
Ez egy nagyon nehéz küzdelem, de ez egy nagyon szép küzdelem. Amikor én legelőször megkaptam egy ilyen felkérést, ez még nagyon régen történt, akkor én még az Epreskertbe jártam, a Képzőszeti Akadémia, ami akkor még akadémia, most már egyetem. És én még oda jártam az Epreskertben, és ott festettem, és az utolsó éveimet töltöttem, amikor kaptam ezt a felkérést, hogy egy szegedi építész megálmodott, Ajnácskön Novák István, nagyon szép templomot Szlovákiában, ami egy teljesen magyar lakta falu, akinek van egy tüneményes polgármestere, egy magyar ember, aki a téglagyárnak volt még régen a mindentudója, és ő szépen tette félre az ő kis tégláját, és ebből összegyűlt egy igazán nagyon nagy templomra való, és amikor polgármester lett, akkor fejébe vette, hogy neki kell egy templom.
Mekkora befogadó képességű ez a templom?
6-800 embert is befogad. Tehát egy hihetetlen nagy csarnoktemplom, egy nagy domb tetején áll. A klasszikus módon, ahogy így kanyarog az út, jobbra-balra pici házak, és az út végén ott van egy nagy domb, és a dombtetőn áll egy nagy templom, két nagy toronnyal. Nagy lépcsősor vezet föl, karzattal, és tényleg egy nagyon-nagyon szép templom. A modern és a régi hagyományokat nagyon jól tudta házasítani Novák István, és ebbe a templomba kértek föl először, hogy Keresztelő Szent János oltárképét vessen meg. Melokó Miklós volt felkérve a Keresztelő medencére, Kőpál a korpusz elkészítésére, úgyhogy tényleg egy nagyon szép névsor közé keveredhettem. Én még egyetemistaként először nagyon meglepett, és megijedtem tőle.
Ez természetes.
Én egy hívő ember vagyok, de nekünk a hit az mindig a családban bennem volt, és igazán, amikor az ember egy olyan családba születik, ahol ez természetes dolog, hogy a nagymamám minden 6 órakor ment a misére. A makói házon nagyon sokszor járt a tisztelendő atya. Tehát aki engem keresztelt, az mai napig is jó ismerősünk, jó barátunk, tehát ez része volt az életünknek. Az is valószínűleg nem hiába való, hogy a gyermekeim is egyháziskolába jártak, és én például kislánykoromban nagyon sokáig én szerzetes és apáca szerettem volna lenni, és a rajzaimban nem egyszer, nem kétszer szerepeltek ilyen elemek, tehát igazán ez benne volt a levegőbe, de soha nem cipelt el semmelyik szülőm a templomba, soha nem kellett misére járni kényszerből, de az esti mese után természetes volt, hogy imádkoztunk.
Tehát akkor ilyen előélettel kapta meg a fölkérést Ajnácskőn. Mit kellett festeni?
Először ezt a Keresztelő Szent János oltárképét, ezek elég nagy méretű táblaképek, amit én otthon a műtermembe festettem el, de olyan magas volt, hogy igazán csak a szüleim vidéki házába fér be, úgyhogy az én kis albéletembe Budapesten nem fér be. Ezzel kezdődött, ez volt a legelső. Az ember, amikor így elkezd egy ilyen munkát, akkor nem csak magát valósítja meg, hanem azért nagyon sok olyan íratlan törvény van, amit figyelembe kell venni az én szívemből, és ahogy én elképzelem például a Keresztelő Szent Jánost, és ahogy eddig is ábrázolták. Tehát azokat az attribútumokat, azokat azért mindig figyelembe kell venni, és én nagyon szerettem, hogy igenis ez egy alázatot követel meg a festőtől. Tehát akármit nem lehet ott csinálni, mert
szabályok vannak.
Szabályok is, hogy ezelőtt az emberek fognak imádkozni. Én nemet belevihetem, de azért ott vannak kötöttségek.
A hagyományoknak megfelelően kellett nyilván elkészíteni ezt a művet. Milyen egyéb munkát végzett szintén Ajnácskőn?
felkértek, mert úgy aranyosak voltak az emberek, és ott megszerették ezt az oltárképet, és építettek maguknak egy altemplomot is, ahol a hétköznapi miséket tartották. Oda megkértek, hogy fessek egy oltárképet, ez 7 méter hosszú, 5 táblából áll, 2 és majdnem fél méter magas, tehát egy elég nagy munkáról volt szó. Máriát, a kis Jézus és zenélő angyalokat ábrázol. Nagy szívvel festettem. És annyira megszerették az ottani emberek, hívők, hogy titokban fölvitték. És fő oltár lett, mai napig is a fő hajóban van ez az oltárkép. Messze tőlünk, de én nagyon örülök, hogy nekik festhettem. Én akkor már meglettem, mert voltam, és én ott éreztem először magyarnak. Szégyengyalázat, de ott éreztem először magyarnak, amikor az első mise után, a kép felszentelése után elénekelte ott az összes ember a magyar himnuszt, az ott megállt a világ. Tehát ott annyira várták ezt az oltárképet, és imádkoztak, hogy legyen nekik templomuk. Addig egy műfházba miséztek, és lett egy magyar falunak egy magyar templomja, és egy magyar festő festhetett bele.
Hát valami hasonló feladatot kapott Brassóban is.
Igen, meglátták a brassóiak, hogy tetszik, és nekik is kell egy ilyen gyönyörű templom, ugyanígy egy magyar városrésznek a zöldövezetébe, de ott már egy tornyú templom, ugyanilyen egész nagy befogadó képességű templomról volt szó, és ott pedig megbíztak, hogy fessek stációt. Jézus kereszt szenvedésének történetét, szenvedés történetét 14 oltárképben. Ez érdekes, mert pont akkor született meg a második kislányom. Akkor egy születés, és párhuzamosan pedig egy szenvedés történet és egy halált. Ezt majdnem 2 évig festettem, mert ez is táblakép. És
de ezt
nagy...
itthon festette.
Ezt mind itthon. Ez 14 nagyméretű táblakép, és annyira nem volt pénze a közösségnek, hogy kitaláltam, hogy van egy módszerem, hogy még a keretet is megpróbáltam imitálni, és utána még bekereteztük, és utána szépen ki kellett csempészni egy zöldséges nagy kamionba, mert hát azért szentképeket Magyarországról ez nem volt olyan egyszerű abban a világban.
Ezt követően jött Wellington?
Igen, egy aranyos magyar ember, aki Wellingtonban élt, egy idős ember volt, minden vágya volt, hogy az ő kis közösségében Új-Zélandon legyen egy pici magyar templom, és ott legyen egy oltárkép. Látta a stációkat, látta a képeimet, és beleszeretett és megkeresett, hogy ő szeretne, hogyha én festeném meg a Szent Erzsébet oltárképét, hogy megfestettem, és aztán kikerült. Én sajnos Új-Zélandon nem jártam, de nagyon remélem, hogy szeretik ott is a képet.
Rita, itthon Magyarországon is számos helyen vannak oltárképei. Én a Mórahalomról tudok, itt Újszegeden, illetve a többi az...
Az ilyen házi oltárként. De nagy örömömre szolgált, hogy ahol én élek, és ahova születtem Szegeden, legyen egy oltárképem, és egy nagyon szép kör alakú templom épült Újszegeden, aminek mára az elrendezése és az alapterülete egy ilyen nagyon belsőséges hangulatot áraz, tele fénnyel, egy hatalmas kupolával, és alatta pedig Kalkutai Teréz anyának szentelt templom, és oda rendeltek egy Kalkutai Teréz anyát ábrázoló képet. Nagyon megijedtem ettől is, mert szegény Teréz anyát nagyon sokszor lefestették, és nem akartam, hogy ilyen nagyon közhely, és tehát nagyon nehéz visszaadni azt az embert. Egy festő számára ez a legnehezebb, hogy el tudja írni, hogy valahogy lejöjjön a vászonról vagy táblaképről az a hatalmas nagy emberi teljesítmény, ami Teréz anya tett a világért.
Amikor oltárképeket fest. Szabad, hogy eszébe jusson olyan gondolat, hogy ezt az Istenházába készíti, és az anyag tartóságától függően akár évszázadokig is ott lesz.
Mindig a mesterem mondta, és ezt én is tapasztalom, hogy nagyon sokszor az ember elkezd festeni, és egy idő után már nem ő fest, tehát hogy valahogy, mint hogyha valami magától úgy mozogna és alakulna. Inkább a rákészülés. Én nagyon-nagyon sokáig kutakodok, nagyon sokat olvasok utána, nézelődök, és nagyon nehezen tervezem meg, én minden oltárképemet először megrajzolom egy-egyes, tehát teljes nagyságban, ceruzával, tehát az összes oltárképemet megrajzoltam, az összes kartonom megvan, nyilván otthon ezeket őrzöm, mert nekem kell, tehát mint a régiek is, hogy először a vázlatkészítés, aztán színterv, és utána maga a festés. Ez egy nagyon hosszú folyamat, de pont azért jó, és én hiszem benne, hogy régi mesterek is azért csinálták, mert ez a rákészülés hosszú folyamatát idézi.
Milyen érzés, amikor bemegy egy olyan templomba, ahova festménye került, és azt látja, hogy imádkoznak előtte?
Nagyon ritkán szoktam ilyet tenni. Én inkább a hívők elmondásából, mert én más templomba járok érdekes módon. Az ott imádkozó emberek visszajelzései az nagyon-nagyon jó nekem. Tehát amikor mondják, hogy ők vasárnap a Kalkutai Teréz anya előtt úgy tudnak imádkozni, és neki ez olyan mencsvár az a templom, és ők annyira szeretnek oda járni, hogy jóformán már kint miséznek, mert olyan sokan vannak, és a gyerekek nem férnek el, úgyhogy ők már a templom kertben vannak, és vasárnap 12-kor nem tudják még becsukni se az ajtót, olyan sokan vannak. Ezek nagyon jó érzések is, hogy dicsérik, és hogy szeretik, és hogy mindig milyen jó ott előtte ülni. Ez nagyon jó érzéset tölt el, jó visszajelzések. Amikor ajnácsköre festettem, ott pedig az öreg nénik megszorongatták a kezemet, és azt mondták, hogy tudja, művésznő, amit én nagyon nem szeretek, amikor így neveznek, azért szeretik az én képen, mert itt tudnak imádkozni, és ez a legjobb. Ha nem szeretnék, akkor valószínű az altempromból nem került volna föl a fő hajóba az oltárkép. Tehát a legfontosabb, hogy mit mondanak a hívők.